6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni és hozzájárulni ezek sikeréhez, ezt jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a moszkvai Kremlben a Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában. Putyin emlékeztetett arra, hogy Budapestet Donald Trump amerikai elnök javasolta az ukrajnai béketárgyalások helyszínéül, amivel mindkét fél egyetértett, mert jó kapcsolatokat ápol a magyar miniszterelnökkel. Orbán Viktor leszögezte, Magyarország érdekelte a magyar-orosz energetikai együttműködés folytatásában. Októberben a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.674.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 217.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A 2025. augusztus-októberi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.672.000 volt, 31.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24.000-rel, 2.467.000-re mérséklődött, míg a nők körében lényegében nem változott, 2.205.000-et tett ki. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.493.000 fő dolgozott, 45.000-rel kevesebb az előző év azonos időszakában mértnél. A közfoglalkoztatottak száma 74.000 fő, a külföldön dolgozóké pedig 105.000 volt. A jelentés szerint a 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3% volt, írja a KSH közleménye. Már több mint 10.000-en igényelték az új fix 3%-os kamatozású vállalkozói hitelt, és összesen 580 milliárd forint hitelkérelem érkezett, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára egy sajtóbeszélgetésen Budapesten. Szabados Rihárd felidézte, a kormány október 6-án vezette be a fix 3%-os KKV hitelt. A Széchenyi Kártya program 7 terméke esetén a bevezetés óta már több mint 10.000 hitelkérelem érkezett, és már megkötöttek 2330 szerződést, ami 107 milliárd 300 millió forintos kifizetést jelent. Az államtitkár kiemelte, sokkal jelentősebb a kereslet a fix 3%-os hitelre, mint azt előzetesen remélték. Mint mondta, egy éve kezdődött a kamattámogatott hiteleknél a kamat csökkentés, ennek hatására pedig erősebb lett a vállalati hitelkereslet, így bíztak abban, hogy a fix 3%-os kamat népszerű lesz. December 1-jéig válthatnak az autósok a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampányban, amelyben az átlagdíj 30.000 forint körüli összegre csökkent. A váltásra jogosult autósok többsége azonban minden évben a meglévő biztosítójának jövő évi szerződése mellett marad, közölték a biztosítás közvetítő cégek. A netrix.hu közleményében rámutatott, pár nap van csak hátra az idei kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampányból, ami november végéig tart. A mostani kampány csak azokat az autósokat érinti, akik 2010 előtt vették a mostani autójukat, és azóta is ők a tulajdonosok. A jelenlegi szerződéseket december 1-jéig lehet felmondani, míg az új szerződést december 31-jéig lehet megkötni. A Netrix adatai szerint az átlagdíj 30.000 forint alá mérséklődött, ami 2,3%-os csökkenés éves szinten. A jelentős megtakarítási lehetőség ellenére a váltásra jogosult autósok mindössze 22%-a váltott a tavalyi kampányban, így 5 érintettből 4 többet fizet a kelleténél. Ezt mutatja, hogy miközben a piaci árak lényegében stagnálnak, a biztosítót váltók átlagosan 14%-kal alacsonyabb díjra tudtak szerződni idén. A Netrix szakértői szerint a határidő lejárta előtt érdemes néhány adat megadásával online összehasonlítani az ajánlatokat, hogy az autósok lássák, mennyit takaríthatnának meg. Advent első vasárnapjától december 24-ig minden nap jelentkezik a Tiszántúli Református Egyházkerület adventi kalendáriuma. A korábbi évek gyakorlata szerint a honlapon és közösségi média felületen reggelente megosztanak egy-egy rövid gondolatot, amivel az ünnepre hangolnak, segítik a lelki felkészülést. Idén a megújulás gondolatát választották központi motívumnak, és mivel 2025 az ifjúság szolgálatának éve volt a református egyházban, fiatal lelkészeket kértek fel, hogy fogalmazzák meg üzeneteiket. Részletek Farka Zsuzsannától, a Tiszántúli Református Egyházkerület kommunikációs munkatársától.
Sok éves hagyomány az, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerületnek van december forduló vagy adventi kalendáriuma. Fontos azt is elmondani, hogy azért lehet ez hagyomány, mert van rá igény. Van ebben egy találkozási lehetőség, még akkor is, hogyha csupán a virtuális térben tudunk találkozni. Egyre fontosabbá válik, hogy ilyenkor valamilyen üzenetet tudjunk megfogalmazni, ami a reményről, a békességről, mint az előző években, vagy éppen a megújulásról szól, mint ami ennek az évnek a témája lesz. Arra az egy-két percre, amíg elolvassa valaki ezeket az üzeneteket, jó megállni, és ebben segítséget nyújthatunk. Fontos lenne emlékeztetni az olvasóinkat arra, hogy ott van Istennek a megújulásról szóló ígérete, amiben mindenkinek lehet része. Ez nem feltétlenül valami nagyon látványos dolog, de akkor is egy életet átformáló valóság, hogyha megtaláljuk az időt, a teget és a felületet az Istennel való találkozásra. A Zsoltárok könyve 103. fejezetéből választottunk egy ige szakaszt az idei kalendáriumhoz. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Ehhez kapcsolódóan születnek meg az adventi kalendárium gondolatai. Fontosnak tartottuk, hogy kapcsolódjunk a református egyházunk idei ifjúság szolgálatának tematikus évéhez, emiatt az adventi kalendárium gerincét az idén felszentelt lelkipásztorok írják, mellettük még fiatal lelkipásztorokat kértünk fel. Szokás szerint az adventi időszakban minden reggel 8 órakor a Tiszántúli Egyházkerület felületeire, Facebook oldalra és a honlapra is kikerül az adott napi gondolat. Reméljük, hogy tényleg tanít a megújulásról és ad kapaszkodókat előre és felfelé.
Az ünnepi áthangolódás szeretné segíteni programjaival a debreceni református nagytemplom is ebben az időszakban. Több eseményre várják a debrecenieket és a városba látogató turistákat. Az egyik visszatérő saját rendezvényük az adventi fények a nagytemplomból. Decemberben 3 alkalommal indítják a különleges templomtúrát, aminek fénypontjaként a tornyok közötti panoráma járdáról lehet megcsodálni a karácsonyi díszbe öltözött főteret. Kósáné Nagy Máté Nórát, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség turisztikai referensét hallják.
Nagyon sok mindennel készülünk a nagytemplomba látogatók számára. Többek között az egyik turisztikai programunk az Adventi Fények a Nagytemplomból című. Ez egy olyan program, ami segít minket abban, hogy megérkezzünk szívben, lélekben és mindenféle szempontból az adventbe. Tehát ez egy templom látogatással egybekötött különleges vezetett séta. Tulajdonképpen a földszinti templomtéren először egy állatvezetésen lehet részt venni. A legfontosabb, legérdekesebb információk azért elhangzanak erről a csodálatos helyről, szakrális történelmi vonatkozásban is. A teljes látogatói útvonal is megtekinthető, és ugye a nagy templom két tornya között 40 méter magasan van a nagyon szép panoráma járdánk, és az egyik legszebb adventi vására lehet ilyenkor lepillantani. Délután 5 órakor indul a program, tehát már sötét van, és lehet ebben gyönyörködni. Ugye láthatjuk a fényeket, és ilyenkor forralt borral és forró teával is készülünk a látogatók számára. Pár alkalmat mindenképpen szeretnénk arra megragadni, hogy lehetőséget adjunk a debrecenieknek vagy a városba látogató érkezőknek, úgyhogy 3 alkalommal nyitjuk meg decemberben a nagy templom panoráma járdáját ebből a célból. December 2-án, 9-én, illetve 17-én este 5 órától kezdődik a program. Egészen különleges ez a hely, és azt tudjuk mondani, hogy nemzetközi összehasonlításban azok is, akik egészen távolról, akár más földrészről érkeznek, kapnak egy jó megérintést, egy jó élményt, és örömmel jönnek hozzánk.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Fekszem a földön mozdulatlan, ha szétkoncolsz, az se fáj. Nyomasztó bánat időtlen térben, mint egy megkövült bogár. Valami ébreszt, valami mozdít, a kulcsukon át beosont a szél. A fájdalom most halkan ordít, a bátorság enni kér. Ha egyszer a lélek felsóhajt, ha egyszer majd, meg. van még álmom, túllépem a gyávaságon, és megnyugszik a szív, megnyugszik a szív, megnyugszik a szív.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok hallgatóinknak! Ez itt az Európa Rádió napindító műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Ma reggel arról hallhatnak, hogy tudományos kutatás készül a Magyarországon észlelt skorpiókról, amelyben a lakosság segítségét is kérik. Szabó Márton biológussal, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársával beszélgetünk hamarosan a részletekről. Előtte napindító gondolatokkal jelentkezünk, utána pedig rövid hírekkel várjuk Önöket. Tartalmas rádiózást kívánok!
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska követ. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mit zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska követ. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. A Dunaparton húsz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát. Feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagyvilágnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk. Hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredt,
haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az kocska-macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobbat, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig haza jövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív, haza-haza jövök, mindig visszaír. Haza-haza hozom még egy kis darabot, a világból sok-sok pillanatot. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív, haza-haza jövök, mindig visszaír. Haza-haza hozom még egy kis darabot, haza-haza, és végre itthon vagyok, itthon vagyok.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Men of faith, rise up and sing of the great and glorious King. You are strong when you feel weak, in your brokenness complete. Shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, women of the truth, stand and sing to broken hearts, who can know the healing power of our awesome King of love. Shout to the north and the south, sing to the east and the west. Church with broken wings, fill this place with songs again of our God who reigns on high. By his grace again we'll fly.
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Varga Gyöngyi vagyok, a Tiszalúci Református Gyülekezet lelkésze. Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek 19. fejezetéből, a 23. verstől a 40. versig. Támada azonban azon időtájban egy csekély háborúság az Úrnak utáért. Mert egy Demeter nevű ötvös ezüstből Diana templomokat csinálván a mester embereket nem csekély nyerességért adá. Kiket egybe gyűjtvén az éj félekkel foglalkozó míveseket egybe monda. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk. Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét elálltatván elfordítá, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Nem csak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diannának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, kit az egész Ázsia és a világ tisztel. Mikor pedig ezeket hallották, és haraggal megtelének, kiáltanak valamondván. Nagy az efézusi Diana, és betelék az egész város háborúsággal, és egy akarattal a színházba rohanának. Megfogván Gájuszt és Arisztákuluszt, kik Macedóniából valók, és Pálnak utatásai valának. Pál pedig, mikor a nép közzé akara menni, nem ereszték őt a tanítványok. És az ázsiai főpapok közül is némelyek, kik barátai valának néki, küldvén ő hozzá, kérik, hogy ne menjen a színházba. Már most ki egyet, ki mást kiáltoz vala, mert népgyűlés összezavarodott volt, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze. A sokaság közül pedig előállaték Alexandert, minthogy előre tuszkolták őt a zsidók. Alexander pedig kezével intvén védekezni akara a nép előtt. Megismervén azonban, hogy zsidó, egy kiáltás tör ki minnyájukból, mint egy két óra hosszáig kiáltozván. Nagy az efézusi Diana. Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, mondta. Efézus beli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diana istenasszonynak és a Jupiterről esett képek templomőrzője. Mivel, hogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, szükség, hogy megcsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek. Mert ide hoztátok ez embereket, kik sem nem szentségrontók, sem a ti istenasszonyotok ellen káromlást nem szóltak. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak, és tisztartók vannak. Pereljenek egymással. Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panaszotok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik. Mert félő, hogy lázadással vádolnak a mai napért, mivel hogy semmi ok nincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván feloszlatta a gyűlést. Kedves testvérek! Efézusban élt az Artemis, Diana kultusz. Itt találkozunk Demeter ötvössel, aki a kézművesek céhének vezetője lehetett. Az ötvösöknek komoly bevételt hozott, hogy a Diana templomot ábrázoló ezüst kegytárgyakat árulták. Az üzlet a az anyagi érdek mozgatja az ötvösöket. Nem Artemis papjai, védve a kultuszt, háborodnak föl, hanem az ötvösök. Demeter harcol, mert megjelent valami hatalmas erő. Pál úgy kezdte a működését Efézusban, mint mindig. Először a zsinagógákban ment, tanított. Ellenállásba ütközve egy termet bérel, és ott tanít tovább. Itt is, Efézusban, sokan elkezdték megismerni az Úrnak útját. 2 éven keresztül hirdeti Istennek igéjét. Efézus kulturális és közigazgatási centruma volt Kis-Ázsiának. Az egész tartományból jöttek az emberek, és nem Pálnak kellett járkálnia, felkeresni a tanítványokat. Efézus szinte a misszió központja lett. De amit ő hirdett, nem csak egy tanítás, nem csak egy ideológia. Ennek nyomán emberi életek változnak meg, betegségek tűnnek el. Ez valami nagy erő. Olyan, amit ők még nem láttak, nem ismernek. Ezzel szemben még a varázslók is erőtelennek bizonyulnak, és ők maguk járnak pórul. A varázslók is, és Demeterék is arra gondolnak, hogy birtokolható ez a valami, birtokba vehetik ők maguk is ezeket az erőket. A harcunk nem test és vér ellen folyik. Ezek az erők nem birtokolhatóak, hanem ők birtokolnak. Megrontanak, tönkretesznek, vagy meggyógyítanak és szabadítanak. Mi kinek adjuk oda magunkat? A rossz erőinek? Vagy engedjük, hogy Isten birtokoljon bennünket? Mert gazdátlan lélek, ember nincs. Lehet magunkat odaszánni Istennek, kérni, hogy legyen jelen az életünkben, az ő ereje munkálkodjon bennünk, és töltsön el erővel. Tudva azt, hogy az én Uram, megváltó Jézusom, véd engem, és az övé vagyok. Úgy legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Menje, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Urunk, köszönjük neked, hogy te figyelmeztetsz, hogy a gonosz, mint ordító oroszlán, szerte jár a világba, keresve azt, hogy kit nyeljen el. Köszönjük neked azt is, hogy te védő falunk, védő pajzsunk vagy ezekkel az erőkkel szemben, hogyha mi téged hívunk be a mi életünkben, és fogadunk el a mi életünk urának. Urunk, kérünk téged, hogy oltalmazd a mi életünket, mert ebben a mai világban annyi minden ismeret, tudás és erő körbevesz bennünket, ami el akar ragadni, el akar téríteni a te utadról. Kérünk, adj nekünk józan belátást, hogy mi az, ami az életre visz, és mi az, ami tőle távol sodor bennünket. Kérünk, hogy tarts erősen a te kezedben bennünket, tudva azt, hogy a te akaratod, a te döntésed, ami életünkre nézve, mindig a legjobbat kínálja mi számunkra. Urunk, engedd, hogy benned tudjunk bízni, hogy a mi életünket a te kezedbe tegyük, és te légy, Úr, a mi életünk felett is. Így kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen.
Igei gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány idén 573 milliárd forinttal segíti a költségvetésből a magyar tulajdonú KKV-kat, ami mintegy 400 ezer vállalkozást érint. A támogatás a Demján Sándor program egyes elemein, a Széchenyi Kártya program hiteleinek kamattámogatásán, valamint a nemrég bejelentett 11 pontból álló adó és adminisztráció csökkentő csomagon keresztül valósul meg, ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatásán a Parlamenti Vállalkozás Fejlesztési Bizottság budapesti ülésén. A miniszter kiemelte, januárban meghirdette a kormány a Demján Sándor programot, és ehhez olyan intézkedések társultak, mint a 3%-os hitelprogram, illetve a nemrég elfogadott 11 pontos adócsomag. A Demján Sándor program 1+1 beruházás élénkítő támogatási program első szakaszában 103 milliárd forint jutott el 700 Budapesten kívüli vállalkozóhoz. Export ösztönzése 20 milliárd forintot fordítottak, a KKV-k teljesítmény növelése és a méretugrás továbbra is prioritás. A Széchenyi kártyahitel termékeinek éves kamattámogatása 300 milliárd forint, ami jelentős segítség a KKV-k részére, fogalmazott Nagy Márton. Több mint 800 településen több mint 8000 fát ültetnek a településfásítási program 5. ütemének őszi időszakában. Ezt közölte az Agrárminisztérium Agrár- és Vidékfejlesztési Támogatásokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Makádon. Viski József elmondta, a településfásítási program eddigi 4 ütemében 56 ezer sorfát ültettek el mintegy 1500 településen, amelyhez a vidékfejlesztési program irányító hatósága több mint 2,5 milliárd forint támogatást biztosított. Az államtitkár hangsúlyozta, az 5. ütemben minden korábbinál nagyobb volt az érdeklődés, ezért a kormány úgy döntött, hogy 21.300 darabra emeli az igényelhető fák számát, így az összes több mint 1700 érdeklődő település fához juthat, fejtette ki az államtitkár hozzátéve, 2026 tavaszára pedig már több mint 76 ezer sorfát ültetnek majd el országszerte a vidéki településeken. A cél 100 ezer fa elültetése 2026 végére, emelte ki az államtitkár hozzátéve, a program 5. ütemének kerete 1 milliárd 320 millió forint, amely összeg az eredetileg tervezetnek és a korábbiaknak több mint duplája. A túlszaporulatot elkerülendő 399 falu nyert támogatást összesen 30 ezer kutya és macska ivartalanítására, ezt közölte a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Gyopáros Alpár közösségi oldalán jelezte, a támogatás részletei elérhetők a magyarfaluprogram.hu-n. Megosztott videójában a kormánybiztos beszélt arról is, hogy 2019 óta írnak ki pályázatokat kis települések számára a Magyar Falu programban, és azóta csak nem 40 ezer pályázatot támogattak már. Az egyik legegyszerűbb pályázat, amelyet a falvak kértek, az ivartalanítási, amit most már második alkalommal írnak ki. Gyopáros Alpár kifejtette, az első körben több mint 20 ezer állat ivartalanítását, csipeltetését és oltását támogatták, most pedig az új pályázati eredmény kihirdetésével további 30 ezer állat ivartalanítását tudják finanszírozni. A csaknem 400 nyertes önkormányzat listája megtalálható a kormány.hu és a magyarfaluprogram.hu oldalon, írja Gyopáros Alpár.
Az időjárásról.
Szombaton az ország keleti-délkeleti felén többnyire zárt, máshol szakadozottabb felhőzet valószínű, amely mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Kelet-délkelet felé haladva nő az eső előfordulási esélye, gyenge marad a légmozgás, délutánra 3-7 fok várható térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották.
Hallom az esőt, és látom a havat, de tudom, hogy valahol... De tudom, hogy valahol ott van a nap.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
A skorpiók magyarországi behurcolását vizsgálja két kutató tudományos célból. Szabó Márton biológus, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa azt mondja, egyelőre minden észlelés azt támasztja alá, hogy hazánkban a skorpiók nem szaporodnak, hanem kizárólag behurcolással kerülnek be, vagyis például egy turista a bőröngyében hoz haza Horvátországból, Szlovéniából vagy Olaszországból egy-egy példányt. De hogy kell-e a skorpióktól tartani, mit tegyünk, ha találkozunk egy élő egyeddel, és vajon veszélyes-e a csípésük, ezekről beszélgetünk a következő percekben a már említett Szabó Márton biológussal. A riporter Hegedűs Márk.
Miért kezdtek bele az adatgyűjtésbe, kutatásba a skorpiók tekintetében? Mi az alaphelyzet, ami kutatóként felkeltette az érdeklődésüket?
Szinke Lászlóval mi nem régóta ismerjük egymást, mind a ketten biológusok vagyunk, és a skorpiók szerelmesei is, ha lehet így mondani. Ő meg én sokat beszélgettünk már skorpiókat érintő különböző témákról, és nem egyszer került szóba, hogy Magyarországon vajon megtelepedtek-e már ezek az állatok. Ismeretes, hogy véletlenszerű behozatal révén felbukkan egy-egy skorpió határainkon belül olykor. Az online médiában rengeteg ilyen hírt találhatunk az elmúlt pár évből. Mi most annak szeretnénk utána járni, hogy milyen mértékű a skorpiók esetleges véletlenszerű behozatala. Ez pontosan mely fajokat érinti ez a dolog, mely országokból számíthatunk beérkező potyautasokra, illetve hát szeretnék azt is tisztázni, ezt a bizonyos kérdést is tisztázni, hogy élnek-e hazánkban itt szaporodó, áttelelő populációkat alkotó megtelepedett skorpiók a mai Magyarország területén.
Lehet, hogy ez lesz a kulcs a következő válaszában, hogy a mai Magyarország területén, de ezt érdemes tisztázni, hogy szerintem a közhiedelem azt gondolja, hogy egyébként ilyen őshonos skorpió nincs Magyarországon, van-e, és hogyha kitekintünk a Kárpát-medencére, ott változik-e a válasza?
Fontos, hogy hazánkban őshonos, itt élő, itt szaporodó populációról jelenleg nincs tudomás. A szakirodalom sem említi ezt. Grossinger Keresztély János 1796-ban írt egy könyvet, amiben említik, hogy Pécsen és Komáromban felbukkannak skorpiók, de hát ez egy 200 éves, több mint 200 éves munka. Egyébként ezeket az állatokat ő még ispirkónak és skarapnának nevezi. Fontos, hogy már ő is pedzegeti, hogy ezek nem őshonos populációk, hanem behozott potyautasok, és azóta eltelt 200 év, és ez alatt nem dokumentált senki megtelepedett skorpió populációt hazánkból. Egyébként a vizsgálataink eredményei jelenleg nem is utalnak ennek az ellenkezőjére, így őshonos vagy megtelepedett vadon élő skorpió populációkkal hazánk jelenleg nem büszkélkedhet. A történelmi Magyarország, a Nagy Magyarország területe ugyanakkor, hát ez más kérdés. Románia egykor Nagy Magyarországhoz tartozott területein, ugyanis őshonosan ismeretes egy bizonyos skorpió család, annak is egy bizonyos faja, a kárpáti skorpió. Ez a faj egyébként olykor át is blitzel, úgymond, Romániából hazánkba, de még egyszer mondom, ez a faj sem része az aktuális magyar faunának.
Még a behúrsz szólásról egy pár szót mondja, hogy itt mire gondoljunk, egy bőröndben, egy nyaralásról, vagy inkább az áruszállítással banános ládába, vagy nem tudom, olyan egzotikusabb, hozzánk képest más éghajlatú országból érkező áruval érkeznek valószínűleg skorpiók.
A skorpiók behozatalának, a véletlenszerű behozatalának elsődleges forrása a turizmus. Tehát Magyarországról kifejezetten gyakran mennek az emberek nyaralni olyan helyekre, mint Szlovénia, Horvátország, Olaszország. Ezek olyan országok, ahol élnek őshonosan skorpiók. Ott aztán a szálláshelyen mondjuk a skorpió bemászik az emberek holmiai közé, bőröndbe, akár a kocsiba, és a turista szándékán kívül véletlenül elhozza ide Magyarországra. Ugyanez megtörténhet különböző áruszállítás révén is, akár fa vagy fém áruval, de mondjuk gyümölcsszállítmányokkal ez ugyanúgy megtörténhet.
És miben más egyébként a magyarországi éghajlat a szomszédos országokhoz, vagy nem feltétlenül az éghajlat, mi a különbség, ami miatt egyelőre az a feltételezésük, hogy nincs Magyarországon megteleplő skorpió? Nekem egy személyes élményem a Krük-szigetről, ami Horvátországnak azért hozzánk a közelebbi részéhez tartozó, ez amit elmond szálláson, egy hét alatt két skorpióval is találkoztunk tavaly nyáron, nagy meglepetésünkre, én nem tudtam, hogy élnek Horvátországban skorpiók. Szóval mi az, ami miatt egyelőre nem telepedtek meg Magyarországon ezek a közeli országokban élő skorpiók?
Hát ugye Magyarország teljes területe az a Kárpát-medence határain belül található, ezáltal egy földrajzilag jól körülhatárolt területet alkot. Ez mind hegységekkel, mind folyókkal jól körülhatárolt terület, amelyek mind-mind határt szabnak az olyan állatoknak a terjedésének, mint a skorpiók. Ha a példánál maradunk, amit az előbb is említettem, hogy Szlovénia, Horvátország, Olaszország, onnan ugye hegységek, folyók, dráva, stb. Szabnak ennek határt. A skorpiók például kifejezetten rosszul terjednek folyókkal szabdalt területen, tudva levő nagyon rossz úszók, egyszerűen nem tudnak ezeken a földrajzi akadályokon csak úgy átugrani. Magyarország éghajlata noha jelenleg erősen zajlik egy ilyen mediterranizálódás, és sok új állatfaj folyamatosan jelenik meg hazánkban ennek hatására, de egyelőre még az éghajlata az nem felel meg a mediterrán országok éghajlatának, ezért természetesen a téli időszak súlyosan megtizedeli ezeket az állatokat, hogyha meg is jelennek nálunk, tehát a skorpiók jellemzően azért a telet azt nem fogják nálunk kibírni jelen helyzetben.
És akkor mi a tudományos kérésük most az emberekhez? Tehát mert onnan indul az a beszélgetésünk apropója, ugye, hogy szeretnék monitorozni, hogy mennyire fordulnak elő Magyarországon skorpiók ilyen behurcolás nyomán, és ehhez a lakosság segítségét kérik. Miben tudunk segíteni?
Először is adatgyűjtésünknek a módszere, hogy úgymond az utca emberének a segítségét kérjük, ez elsőre szokatlannak hathat. Ezért sem csinálhatjuk akárhogy. Néhány alapinformációra szükségünk van minden skorpió észleléssel kapcsolatban, hogy az adott észlelés hitelesnek legyen tekinthető. Most nyilván semmit személyes nincs emezett, de a fénykép talán a legfontosabb az egészben, mert fénykép nélkül úgymond bárki írhat nekünk bármit. Csak hogy világossá tegyem, fényképes fals adatot kaptunk úgy, hogy volt, aki egy poloskát fotózott be nekünk, és azt mondta, hogy skorpió. Pontos az észlelés lokációja és dátuma. Továbbá kérjük, hogy minden adatküldő referáljon arról is, hogy ő maga, vagy esetleg tudomása szerint a szomszédságából valaki volt-e a közelmúltban külföldön, ha igen, hol, illetve vásárolta mostanában külföldről bármit, kezdve egy bútortól egészen élelmiszerig. Ezek a részletek segítenek felderíteni a kérdés földrajzi, adott esetben turisztikai, kereskedelmi áruszállítási aspektusait. Elsősorban e-mailben várjuk az észleléseket. Van egy a Facebookon terjedő, már sok száz helyen megosztott figyelemfelhívó poszt, könnyű rátalálni, és ebben mindenki részletesen megtalálja azokat az információkat, amikre szükségünk van. Ugyanitt mindenki megtalálja az e-mail címeinket is természetesen.
A skorpiót, amit megtalálunk esetleg a lakásunkban, azt élő állapotban fotózzuk le, vagy egy szerintem természetes reakció lehet, hogy esetleg megpróbálja valaki lecsapni, úgyis ér-e még a fotó, vagy önöknek azért az kellene, hogy ez ne egy lapított változata legyen az élőlénynek?
Hát az fontos tudni, hogy a fotós észlelés nagyon jó, de az állat maga is elérhető, az még jobb. Ennek a skorpió családnak, ami jelen kérdésben érintett, több mint 70 faja van. Ezeket a fajokat pusztán fotóról gyakorlatilag lehetetlen megkülönböztetni. Ha megvan az állat maga, legyen az élő vagy holt, akkor megvan a lehetőségünk arra, hogy a pontos fajt is meghatározzuk, vagyis az élő vagy holt állat teste aranyat ér. Az állatok hozzánk való eljuttatása már részletkérdés, azt e-mailben le tudjuk mi egyeztetni, hogy ez milyen megoldásra fogunk élni. Hát itt az állatot most lecsapni, agyoncsapni, először is ezeknek az állatoknak nagyon gyenge mérge van. Ennek ellenére senkinek nem javasoljuk, hogy egy skorpiót puszta kézzel agyonnyomjon, vagy akár kézbe vegye. Nem csak azokat a skorpiókat, amiket mi most itt vizsgálunk, bármilyen skorpiót. Ezek az állatok nagyon könnyen megriadnak, ha megzavarjuk őket. Minden erejükkel azon lesznek, hogy kereket oldjanak, hogy elbújjanak. Egy ecsettel vagy egy kanállal óvatosan, könnyedén be lehet őket terelni egy zárható műanyag pohárkába vagy egy dunsztos üvegbe, és hát bennem is bujkál egy biológus, aki szereti az állatokat, már csak az állatok védelme okán sem javaslom senkinek, hogy agyon csapja ezeket az ízelt lábúakat. Nem önszántukból keverednek ide, és ha nincsenek feleslegesen piszkálva, vagy nincs véletlenül rájuk tenyerelve, akkor a kisebb rovarokon kívül amúgy sem fognak ártani senkinek.
Na jó, de én megértem, amit mond, meg számítottam is erre, de bizonyára ön is megérti azt, hogy aki Magyarországon talál egy skorpiót, az a szokásosnál is riadtabb lehet, hiszen erre nem számít.
Természetesen, tehát ugye Magyarországon általános jelenség, hogy a skorpiókkal kapcsolatos tudás az igen gyér, hiszen nem találkozunk ezekkel az állatokkal, nem olyan, mint egy káposztalepke vagy egy vaddisznó, hogy az emberek felismerik és tudják, hogy mi ez. Így nyilván, ha már annyit felismernek az emberek, hogy ez egy skorpió, akkor az elsődleges reakció valószínűleg egy ilyen riadalom lesz, egy ijegység, és könnyen lehet, hogy ez abban végződik, hogy agyon csapják az állatot. Ilyenkor esetleg arra tudjuk kérni az embereket, hogy ha már ez megtörtént, akkor az állat testét azt egy kicsi szárazon és hidegen tartható kis dobozkába tegye el nekünk, és a jelentés mellett mi majd ezt megoldjuk, hogy ez eljusson hozzánk. Igazából ennyi.
Most említett már egy ilyen fals észlelést, ezen kívül az elmúlt napokban, mióta közzétették a felhívást, érkeztek egyébként értékelhető válaszok a lakosság részéről?
Nagyon is. Nagyjából 200 adatunk van eddig, ez várakozásunkon felüli. Ezek jó része az adatgyűjtés megkezdése előtti időről származik. 2017-ig visszamenőleg találtunk és kaptunk hitelesnek tekinthető adatokat a Facebookon és más online felületeken. Érdekesség, hogy hasonlóan potyautasként érkezett, majd így begyűjtött múzeumi példányok vannak az MNMKK Magyar Természettudományi Múzeumának állattani gyűjteményében is, és ezek közül az egyik az 1976-ban került begyűjtésre Gyöngyös-Orosziban. Ami a frissebb adatokat illeti, van már adatunk Budapestről, Pomázról, Ajkáról, Pécsről, Bajáról, Halászterekről, Csornáról.
Amennyire ez így felgöngyölíthető, ez mind behurcolt eset, ugye? Tehát nem feltételezik az adatok alapján, hogy egy korábbi behurcolt skorpió, nem tudom, második generációja került volna elő Csornán vagy Pomázon.
Semmilyen ilyen részletről egyelőre nincs tudomásunk, ami arra utalna, hogy ezek már itt kikelt állatok, tehát itt született példányok lennének. Sok adat mellé kaptunk olyan mellékadatot, olyan részletinformációt, hogy az adott észlelést beküldő személy konkrétan megírta, hogy hol járt külföldön, és ezeken a területeken szinte minden esetben őshonosak a skorpiók. Tehát szinte biztos, hogy ő szándékán kívül valahogyan ő hazahozta onnan ezt az adott állatot.
Egyébként mit javasol egy utazáshoz, hogy érdemes mielőtt hazaindulunk átnézni a táskákat, hogy ne hozzunk haza egy skorpiót, hiszen neki se jó, ha ide kerül, meg talán nekünk se annyira jó.
Átnézni a holmiainkat, az mindenképpen hasznos lehet. Kivált kép az egyrészt az összehajtott ruhát, másrészt a cipőt. Ugye ezek az állatok napközbenre el szoktak bújni, tehát ők kifejezetten éjszakai állatok, ezért, hogyha elbújnak az emberek holmiai között, akkor az olyan helyekre bújnak be, ahol sötét van. A cipő az erre brilliáns, ugyancsak a bőröndökbe is szívesen bemennek, viszont azért is érdemes tényleg átnézni a dolgainkat, mert ezek az állatok rendkívüli szabaduló művészek, rendkívül ügyesen bemásznak pici réseken, repedéseken, nyilván a táplálékukat keresve, és éppen ezért tényleg nagyon hatékonyan tudnak elbújni a különböző tereptárgyak, adott esetben az emberek holmiai között is.
Várják még az adatokat, előbb-utóbb nyilván lezárják ezt. Utána önök milyen tudományos munkára készülnek még a kutatótársával? Mi lesz mindebből?
Az összegyűlt adatokból egy tudományos publikációt szeretnénk összeállítani. Ez remélhetőleg mindenki számára elérhető lesz, és mindenki számára elérhető formátumban olvasható is lesz. Tehát egy angol nyelvű tudományos publikációt szeretnénk ebből összeállítani, és természetesen, hogyha a nagy közönség továbbra is érdeklődést mutat iránta, akkor részletesen be fogunk számolni minden részleteredményről, akár ugyanúgy rádióinterjúkban, vagy bárhol egyéb helyeken, ahol ránk kíváncsiak az emberek. Szeretnénk felhívni a figyelmet ezekre az állatokra. Az összegzett adatok egyrészt segítenek jobban megérteni azt, hogy az emberi tevékenység milyen szerepet játszik ezeknek a skorpióknak a terjedésében. Hogy mely területek érintettek a kérdésben Magyarországon belül, mely országokból számíthatunk éretlen vendégekre, és hogy az adott skorpió család, amivel foglalkozunk, ennek mely fajaiból válhat potyautas hazánk irányába. Nem utolsó sorban azt is reméljük, hogy sikerül felhívni a figyelmet ezekre az állatokra, tudatosítani az emberekben, hogy nem jelentenek közvetlen életveszélyt, bárki bármit is állít, és hogy ahogy változik a világ, számítani kell arra, hogy ezek a kifizelt lábúak időről időre felbukkannak nálunk is. Úgy gondoljuk, hogy az adatgyűjtésünk ezeknek a kérdéseknek az alapos kivizsgálásához kellő információval fog szolgálni.
Szerintem a legtöbb hallgatót az érdekli skorpió ügyben egyébként, hogy csípnek-e ezek az állatok, kellett tőlük tartani, ha csíp, akkor az mennyire lehet veszélyes egy gyerekre, egy felnőttre, mit tud erre mondani?
Először is a vizsgálataink által érintett skorpió családnak nincs elfogadott magyar neve. Van egy angol nevük, Smallwood Scorpions, de ez magyarra fordítva sose honosodott meg. A családba 6 nemzetség sorolható, és ezek elkülönítése iszonyú pepecs munka, hogy felismerje az ember, hogy ezekkel a skorpiókkal találkozott. Egy kis segítség, ezeknek a színe a világos barnától a sötét barnáig, olykor feketéig változik, viaszos fényűek, kicsit csillognak, legfeljebb 5 centisek, és a testükhöz képest aránylag nagy csepp alakú ollóik vannak, és kicsi méregtövisük. Minden skorpió tud csípni, mindegyik méreggel ölő ragadozó, de ezek a skorpiók, hát az ő esetükben igazából már az is csoda, hogyha egy szerencsétlen helyzetben az állat képes olyan bőrfelületet találni az emberen, amihez megvan a kellő fizikai ereje, hogy egyáltalán átböfje a méregtövisével. Ugyanakkor mondjuk körömágyban, az ujjak ízületei, hajlatai mentén, vagy bárhol, ahol vékonyabb a bőrünk, ott véletlenszerűen természetesen megtörténhet. Ezeknek a skorpióknak a mérge egészséges felnőtt emberre nézve gyakorlatilag teljesen veszélytelen. Egy daráscsípésnél nagyobb kellemetlenséget ilyen esetben nem fog okozni, de fontos kihangsúlyozni, hogy kisgyermekre, idős emberekre jelenthet némi kockázatot, illetve azt is fontos tudni, hogy allergiás reakció bárki esetében kialakulhat.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Márton biológussal, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársával beszélgettünk a skorpiókról. A riporter Hegedűs Márk volt.
Ahogy itt állsz, a szobrot érdemel, hogy lehetsz ennyivel jobb mások, nem? Nem fel, ismerd el, hogy rólam álmodtál.
kevesek ez az informál.
Ha túltol,
ha fura vagyok, te maradj spontán. Baj van velem, de hidd el, csupa szívlány vagyok, csak az a hibám, hogy túl nagy a szám. Meg azt hiszem, hogy túl sokat vállal.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán, hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.